Ennek a konferenciának, tehát az a címe, hogyan jelent meg az élet a Földön. A konferencián lényegében négy előadás fog elhangzani. A négy előadás közül az első Jeszenszky Ferenc tartja. A Jeszenszky Ferenc fizikus, és az előadásának címe az élet spontán keletkezésének kérdése termodinamikai szempontból.
Tisztelt és kedves hallgatóság! Témánk az élet keletkezése, és ez a kérdés, mint látni fogjuk, beleütközik egy alapvető világnézeti kérdésbe, nevezetesen, hogy az élet keletkezését a materialista vagy az idealista filozófia szempontjából tudjuk-e jobban megközelíteni. Talán ez a két tudománytörténetileg meghonosodott szó elég pontatlan, én inkább a naturalizmus és transzcendentalizmus kifejezéseket szeretem használni. A naturalizmus azt jelenti, hogy minden, amit tapasztalunk, a természeten belül, a természet saját törvényei szerint következik be. A transzcendentalizmus azt jelenti, hogy van a természeten kívül azon túllépő, azt transzcendáló elem is a világban, következésképpen a világban történő nem minden esemény magyarázható meg pusztán a természetből önmagából, hanem fel kell tételeznünk valamilyen természeten kívüli létezőt. Most én, mint fizikus, a termodinamika oldaláról kívánom megközelíteni ezt a kérdést. Termodinamikának ugye több főtétele van. Az első az nagyon közismert, az az energia megmaradás elve. Ezzel nem fogunk foglalkozni. A második főtétel elméletileg sokkal kevésbé közismert, sokszor csak töredékesen ismert, és sokszor elég zavarosan ismert. Ugyanakkor ez igaz, mint elméleti ismeret, azonban, mint gyakorlati ismeret, az mindnyájunknak bőségesen rendelkezésére áll. Mondjunk néhány olyan példát, amelyben ez a főtétel érvényesül. Van a lakásunkban két szoba, az egyikben 25 fok a hőmérséklet, a másikban 15 fok. Egyforma nagyok, kinyitjuk köztük az ajtót, megindul a légáramlás, egy idő múlva mind a két szobában 20 fok lesz, és ez így is marad. Ezen egyelőre nem tudunk változtatni. A termodinamikában, ezt Clausius mondta ki a második főtételt 1854-ben, röviden úgy fogalmazta meg, hogy a entrópia, vagyis a munkavégzésre már nem alkalmas energia, az egy zárt rendszerben állandóan növekszik. Ez a megközelítés, ez természetesen így igaz, csak nem mindig adja meg azt a kellő szemléletes magyarázatot, amire törekszünk. Pontosabban úgy fogalmazhatnánk meg, és hát a 19. század második felében a termodinamikát visszavezették a mechanikára, Boltzmann és társai, ez az úgynevezett statisztikus mechanika, és talán ez szemléletesebb, és ezért most ezt próbálom megfogalmazni. Ez azt mondja ki, hogy zárt rendszer állapota mindig a valószínűtlenebbből a valószínűbb felé törekszik. Ez a spontán természeti folyamat. Előző példánkban valószínűtlenebb az, hogy az egyik szobában 15 van, és a másikban 25. Az a valószínűbb, hogy mind a kettőben 20 van. A termodinamikai valószínűség kiszámítás egy bonyolult folyamat, itt erre igazán nem szeretnék kitérni, mert nem fizika előadásról van szó, csak egy képet szeretnénk nyújtani. Talán úgy fogalmaznánk meg, hogy a termodinamika második főtétele azt mondja ki, hogy a természetes folyamat a valószínűtlenebből a valószínűbb felé, tehát valószínűtlenebb állapotnak az előállítása, az mindig bizonyos beavatkozást igényel. Mi kell ahhoz, hogy a valószínűtlenebb állapotot létrehozzuk? Mindig kell hozzá energia, másodszor mindig kellenek hozzá olyan speciális mechanizmusok, amelyek ezt az energiát a megfelelő irányba terelik. Visszatérve előző példánkhoz, szeretnénk visszaállítani azt a helyzetet, hogy az egyik szobánkban 15 fok van, és a másikban 25. Hogy tudjuk ezt megcsinálni? Hát úgy, hogy az egyikbe befűtünk, a másikba pedig bekapcsoljuk a légkondicionálót, amely lehűti 15 fokra. Mind a kettő külső energiát vesz igénybe, nyilvánvalóan, de mind a kettőnél speciális energiairányító rendszerre van szükségünk. Ez a fűtésnél viszonylag egyszerűbb, a légkondicionálásnál már sokkal bonyolultabb, úgyhogy enélkül a dolog nem megy. Kicsit általánosabban azt fogalmazhatnánk meg tehát, hogy igenis lehetséges lokálisan valószínűtlenebb állapotoknak a létrejötte, azonban ezt mindig energiabevetésével és speciális mechanizmusokkal tudjuk elérni. És talán ezt az utóbbit szeretném hangsúlyozni, hogy speciális mechanizmusok bevetésével, hiszen a világ energia problémája tulajdonképpen igazán, ha megnézzük, nem is energia probléma, hiszen energiát állandóan kap a Föld a napsugárzásban, de ezzel nem sokra megyünk. Ahhoz, hogy energiát fel tudjunk használni, hogy céljainkra használni tudjuk, mindig arról van szó, hogy lokálisan valószínűtlenebb állapotokat szeretnénk létrehozni. Nyilvánvalóan egy mozgó jármű, egy autó, az sokkal valószínűtlenebb, mint egy nem mozgó ócskavas tömeg. Na most, amikor az élet keletkezésének a kérdését vizsgáljuk, hát tudjuk azt, hogy élőlények minden pillanatban tömegesen keletkeznek a Földön. Az élőlény nyilván sokkal valószínűtlenebb, mint a nem élőlény, hiszen tudjuk azt, hogy az élőlény az nagyon könnyen elpusztul, átmegy az élettelen állapotban, felbomlik, úgyhogy itt a problémánk éppen az, hogy hogy is történik ez a természetben. Hát amit ma látunk, ott természetesen a második főtétel, hogy úgy mondjuk meg van kerülve, hiszen ha megnézzük, hogy jön létre egy élőlény, úgyhogy például egy zárt tojásban, ahol egy speciális körülmények vannak, ezt kívülről energiát veszünk be, kikölti a tyúka tojást például, tehát minden ilyen esetben ott állnak rendelkezésre a speciális mechanizmusok. Na most nézzük meg az élet keletkezését, itt a szokásos magyarázatként, és a naturalista magyarázat az abiogenezis, vagyis az, hogy az élő az élettelemből keletkezett valahogyan. Hát hogy hogyan, erre azért megnyugtató választ még senki sem adott. Ebben a szempontból talán érdemes megemlíteni az abiogenezissel foglalkozó két világhírű tudósnak a híres vitáját, Oparinnak és Haldanenek. Ez valamikor már 20-as években volt. Oparin elolvasta Haldanenek az élet keletkezésre vonatkozó elméletét, és azt mondta, hogy hát, kedves kolléga úr, az ön elmélete olyan képtelenség, hogy én hamarabb elhiszem azt, hogy az életet Isten teremtette. Haldane erre azt mondta Oparinnak, hogy hát kedves kolléga úr, én is ismerem az ön elméletét, de ez olyan valószínűtlen, hogy hamarabb elhiszem azt, hogy élet nincs is. Úgyhogy, na most tehát a biogenezis, az élő az élettelemből spontán a természetben érvényes természeti törvények hatására keletkezik. Akkor gondoljuk most meg azt, hogy próbáljunk meg mesterségesen életet létrehozni. Ez eddig még senkinek sem sikerült, vitatják, hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. Én nagyon tisztelem a tudományt, tisztelem a tudósok ügyességét, el tudom képzelni, hogy létrehoznak egyszer egy élő sejtet. Hát hogy is fog ez az élő sejt létrejönni? Hát az elemei ugye szerves vegyületek. Nem tudom, járt-e valaki közülünk gyógyszergyárban, ahol szerves vegyületek szintézisével foglalkoznak. Hát mit láttunk? Nagy üvegeket, lombikokat, különböző berendezéseket, jelzőberendezéseket, gondosan kialakított technológiai folyamatot, kellő időben kell bizonyos anyagokat bevinni, lépéseket megtenni. Úgyhogy, és ez egy szerves vegyület. Képzeljük el, hogy most azt az egész komplexitást, amit egy élő sejt jelent, amelyről Darwin még naívan azt képzelte, hogy hát az egy olyan kis darabka fehérje. Hát mi nagyon jól tudjuk már, hála a 20. század második felének a biológiai sikereire, hogy szó sincs arról, hogy ez olyan kis valami kis nyálka darab lenne. Ez egy abszolút komplex, pontosan működő gépezet tulajdonképpen minden egyes sejtünk. Na most egy ilyen sejtet, ha elő akarnánk állítani, hát pontosan kellene tudnunk, hogy mit akarunk csinálni, még ezt se tudjuk már egész pontosan, de nagyjából hát ehhez kellene egy gyárszerű laboratórium, ahol lombikok, kémcsövek, szabályozó berendezések és mindezek működnek. És akkor, ha így sikerülne előállítani ezt az élő sejtet, akkor azt mondhatnánk, hogy hát igen, ez a sejt a természetben, a természeti törvények hatására spontán létrejött. Hát akkor most azt elképzelni, hogy egy ilyen komplex kémiai gyárban végrehajtható, és ma még végrehajthatatlan, csak álmainkban végrehajtható folyamat, csak úgy a természetben spontán végbe ment, ezt én meg kell mondanom, hogy már évtizedek óta teljes képtelenségnek érzem. A 70-es években volt, úgy emlékszem, a 70-es években volt egy fizikus vándorgyűlés Debrecenben, ott elhangzott több ilyen előadás, hogy hát hogy is lehetett ez létre, jött létre, és akkor feltettem a kérdést, hogy no jó, kedves kollégák, de hogy egyezthető össze ezekkel az itt ismertetett termodinamikai feltételekkel? Hát azt tényleg meg kellene vizsgálni, volt erre a válasz. Hát tényleg meg kellene vizsgálni, de a ránézésre lehet látni, hogy itt ez nem megy. Most mindegy, hogy ősóceánról, őslevesről miről beszélünk. Kellene egy vegyi gyár, a mai technológiánkhoz képest sokkal fejlettebb vegyi gyár ahhoz, hogy ez az egész dolog működjön, és ez csak úgy a természetből magától véletlenszerűen létrejött. Hát ehhez, mint ahogy a bevezetőben is hallottuk, egy iszonyú nagy hitre van szükség, arra a hitre, amely azért a természettudománnyal foglalkozók, és kiváltképpen a természettudománynak a kisugárzási körékben élők számára egy megdönthetetlennek látszó hit, hogy minden természeti folyamatok eredménye természeti törvényekkel minden megmagyarázható. Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez nem magyarázható meg, és ezért arra a következtetésre kell jutnom, mint fizikusnak, hogy ez így nem ment, ahhoz, hogy az első sejt, ha egyáltalán ez így, ennek a részleteiben nem menjünk bele, hogy volt első sejt, nem volt első sejt, létrejött, ehhez valamilyen természeten kívüli ágensnek kellett beavatkozni a természeti folyamatokba. Na most még itt egy kis befejező zárójel. Ugye az szokott elhangzani, hogy na jó, de hát a termodinamikai törvények azok statisztikus jellegűek, és hát véletlenül sok minden megtörténhet. Hát hogy ne, kérem szépen, véletlenül nagyon sok minden megtörténhet. Emlékszem, elsőéves fizikus hallgató koromba boldogult Póca tanár úr hozott is ilyen példákat. Például, hogy hirtelen az asztal alatt a levegő minden molekulája egy irányba mozog, és ez felemeli az asztalt. Avagy termodinamikai ingadozások következtében, mondjuk hirtelen ennek a 25 fokos teremnek az egyik felébe 35 fok lesz, a másik 15 fok. Kérem szépen, ezek a statisztikában minden belefér. A statisztikában az is belefér, ahogy mondjuk a 5-ös lottót 20 éven keresztül minden héten ugyanazt az 5 számot húzzák ki. De azt hiszem mindenkit nagyon meglepődne, hogy már 19 éve minden héten ugyanazokat a számokat húzzák ki. Kérem szépen, ez egy végtelenül valószínű kép, jelens esemény ahhoz képest, hogy mindaz, ami annak a vegyi gyárnak, ahol a sejt létrejöhet, a létrejöttéhez szükséges, itt olyan számok vannak, hogy kvadrilliószor valószínűtlenebb, mint ennél. Az első pillanatban mindjárt érezzük, hogy ezek teljesen valószínűtlen dolgok, hogy fölemelkedjen az asztal, vagy spontán létrejöjjön ilyen különbség. Időre is szoktak hivatkozni, hogy sok idő áll rendelkezésre. Ez egy nagyon vitatott kérdés, mert kiderült, hogy most már arra, hogy az ősnemzés, az abiogenezis bekövetkezzen, arra most már csak olyan 100 millió év áll rendelkezésre. Hát talán a 20 éven át ugyanaz az 5 lottószám, talán 100 millió év alatt az talán bekövetkezik. Na de hát az ennél valamilyen quad, green, sex, mit tudom, trilliószor valószínűtlenebb esemény, hogy bekövetkezzen. Hát ezt kérem szépen, lehet ilyen kiutakat találni, de hogy valaki ezt elhiggye, szerintem ehhez sokkal nagyobb, sokkal erősebb hitre van szükség, mint arra, hogy egy természeten kívüli szellemi lény van, aki a természetbe időnként belenyúl. Úgyhogy ezt el kell mondanom, hogy számomra, mint fizikus számára, és szeretném hangoztatni, hogy mint fizikus számára, hogy itt nem vallási meggyőződés vagy vallási hitnek a kérdése, ez egyszerűen a fizikának és a termodinamikának a törvényeiből levont következtetés. Azt mondja ki, hogy a naturalizmussal szemben a transzcendentalizmus az, ami sokkal elfogadhatóbb. Köszönöm szépen.
Megköszönöm Jeszenszky Ferencnek az előadását, és akinek van kérdése vagy megjegyzése, azt szívesen fogadjuk most. Igen. Tehát a kérdés az úgy hangzott, hogy arra van-e esély, hogy egy sejtnél egyszerűbb valami egység az létrejöhetette, és utána így lépésről lépésre felépíteni.
Nos, ez a intelligens tervezésnek az elméletének egy döntő lépése volt Michael Behe nevű amerikai biokémikusnak a megállapítása, és erről majd a későbbiekben szó fog esni, az egyszerűsíthetetlen rendszerekről szóló megállapítás. Ő egy nagyon mulatságosan a egérfogót azt hozta fel példaképpen. Egyszerűen az egérfogónak kell, hogy legyen egy alapja, kell, hogy legyen valami, ami lecsapódik, és így tovább. Egyszerűen, ha mindezek az elemek közül bármelyik is hiányzik, akkor nem működik a rendszer. Tehát az egyszerűbbből való ilyen felépülésnél ugyanezekkel a problémákkal találkozunk tulajdonképpen, hogy hát lehet persze, hogy van esetleg nem kimondottan sejtformában megjelenő vagy élet, azonban a probléma lényege az nem változik meg ezzel, nem tud felépülni, mert mindig megjelenik ez a valószínűbből a valószínűtlenebbe való átmenet. És itt, hogy most kvadrillió vagy trillió, azt hiszem ez a lényegén nem sokat változtat.
Igen. Ehhez még azt a megjegyzést tenném, hogy részint a következő előadásban lesz ilyesmiről szó. Részint ugye említettem az, hogy a sejt hogy jött létre, az egy kérdés. Igazából pontosan azt sem tudni még, hogy előtte a szervetlenből a szerves anyagok hogyan jöttek létre, és az, hogy rendeződött át. A harmadik kérdés az igazából az, hogy a természeti törvények mindig olyanok voltak-e, mint a mostaniak. Ez is egy elképzelés és hit, vagy meggyőződés, hogy ilyenek voltak, vagyis például az elemi részecskék azok hogyan alakultak ki. Amikor a nagy robbanáshoz, vagy a Big Banghez közelítünk, akkor tudjuk, hogy egy bizonyos idő után igazából nem tudjuk, hogy mi is lehetett előtte, ezt mostanában a Planck időre teszik.